95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Kellemes estét kívánok mindenkinek, Szani Roland vagyok, ez már a mai slágerkult. 2021. június 3-a van, este 10 óra 12 perc, és a mai slágerkult első részében a Budapesten élő és dolgozó Csizmazia Darab István IT biztonsági szakértővel, és a mai slágerkult második részében a Budapesten élő és dolgozó Gerendai Ágnes karnaggyal fogok beszélgetni. Már kezdünk is, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Budapesten élő és dolgozó Csizmazia Darab István, IT biztonsági szakértő. Szia István, köszöntelek, örülök, hogy jöttél.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na akkor veszünk el kicsit az IT, illetve a számítógépek, illetve az online világ világában, hogyha fogalmazhatok így. Az elmúlt bő egy évben, amióta a vírushelyzet felütötte a fejét szerte a világban, azért nyilván mindannyian sokkal több időt töltöttünk különböző számítógépek vagy kütyük előtt. Nyilván te nem, hiszen neked ez a szakmád, hogy egyébként is folyamatosan a számítógép előtt ülsz.
Igen, én elég sok időt töltök online, ez igaz, de az online munkavégzés, meg az online tanulás, az tényleg így rászakadt az emberekre. Egy jó egy évig ebbe a helyzetbe éltünk, most talán már kezdenek, már az én fiam is igazi iskolába jár, mire már alig várta, és hát azért ez nagyon furcsa helyzeteket teremtett, tehát mondjuk az online oktatás is azért elég szervezetlen volt, legalábbis kezdetben, aztán utána beállt valamiféle rend, és hát a munkának a biztonságos kiszervezése, az, hogy biztonságban tudjunk online táborról dolgozni, ez azért nagy kihívás volt a szakmának.
Majd beszélünk a biztonságról, meg hogy mennyire lehet biztonságosan dolgozni, vagy bármit végrehajtani az online világban, viszont előtte még vissza oda, hogy tekerjük vissza az időkereket, és ne is nagyon, szerintem effektíve csak 15-20 évvel. Amikor hát még a 90-es évek elejét közepét írtuk, akkor még az volt, hogy dír per p, meg különböző ilyen, nem tudom, ősemberes bunkós játékokkal lehetett játszani. Eltelt közben 15-20 év, és hát annyira megváltozott ez a bizonyos online világ, hogy rá sem lehet ismerni. Tehát, hogy olyan fejlődésen ment keresztül, hogy szerintem nincs olyan szektor, ami ennyit fejlődött volna.
Ez így igaz, a számítástechnika azért nagyon sokat fejlődött. Szerintem nem az online világ kezdetéhez kéne egy kicsit visszanyúlni, hanem talán a számítógépes kezdetekre. Én dolgoztam még ilyen kalapácsos, sornyomtatós, szobányi R20, R40-es gépekkel a 80-as éveknek a végén, és hát 84-ben vonultam be katonának, és emlékszem, hogy a Majakovszki utca sarkán volt egy műszaki bizományi, és akkor a Commodore 64-es alapgép, tehát csak ugye maga a gép, akkor volt leértékelve 100 000 forintról 64 ezerre. Ez volt az akciós ára. Most ezt vesd össze azzal, hogy abban az időben a Merkurnál Trabantra 60 ezerért, Zsigulira 72 ezerért lehetett előfizetni, úgyhogy 5 évet vártál rá.
Ez a 80-as évek végén volt, azt mondtad.
Igen, 80-as évek
eleje. 80-as évek végén, eleje, közepe, vége, magasságában, azért szerintem nem sok család engedhette meg magának, hogy számítógépet, Commodore 64-est vásároljon magának.
82-ben jelent meg az Egyesült Államokban a Commodore 64, előtte már volt ilyen ZX81, meg a Spectrum is jött, és 83-ban jelent meg Európába. Hát ez volt a személy számítógépnek egy olyan térnyerése, hogy sok helyen még cégek is vásároltak Commodore 64-est, és akkor ilyen ügyviteli programokat futtattak rajta, pedig hát ugye egy home, egy otthoni személy számítógép volt ez.
Lehetett látni nyilván a filmekben, hogy mennyire van ennek valóság alapja, vagy nincs, nem tudom, ennyire nem ástam bele magam sosem a számítástechnika, illetve a számítógépek világába, de hogy egyébként a 60-as években, vagy talán még a 70-es években is ilyen hatalmas dobozok voltak, amik egy 10x10-es méretű szobában, lényegében a szobának az egyharmadát, kétharmadát elfoglalták, és az volt a számítógép.
Igen, ilyen nagy bolgár lemezegységet. Nekem a bátyám az Autókernél volt rendszer szervező, én pedig a 80-as években operátorként dolgoztam a Füti nevű cégnél, ez egy fővárosi ügyviteltechnikai iroda volt, és hát ott a kábelek mentek a padló alatt, minden héten egyszer egy nap karbantartás volt, még ilyen izzók voltak a CPU-nak a lámpái, amik villogtak, hogyha dolgozott maga a gép, tehát egy egész más világ volt. Engem speciál elvarázsolt, tehát én eredetileg hangmérnök szerettem volna lenni, és aztán dolgoztam is a Hungaroton stúdióba, de amikor ott elkezdődött ez a számítástechnikai forradalom, akkor aztán én egyből beleszerettem, és azóta ott vagyok.
Mindjárt beszélünk a belbecsről, mármint a számítógépek belbecséről, de előtte azért maradjunk a külcsinnél, tehát hogy amikor megjelent a Commodore 64-es, az még úgy nézett ki, hogy szerintem, aki ma életében először számítógép elé ül, az már nem tudna megmondani, hogy az a bizonyos dolog, ami annak idején számítógépet jelentett, az valójában tényleg számítógép volt. A monitorok is másképp néztek ki, a billentyűzetek is, stb. Ez is rengeteget változott.
Igen, igen. Nekem én egy szerencsés életem volt, mert így a, tényleg így a...
Végigkövetted.
Végigkövettem, tehát én aztán nekem megvoltak ezek a gépcserék, Commodore-ról XT, AT286, 386, tehát végigasszisztáltam. Láttam felnőni egy olyan generációt, aki CD-olvasó nélkül nem is látott gépet. Most meg igazából tulajdonképpen olyan generációt nem látni már a fiatalok között, akik ugye az online világ nélkül élték volna meg a gyerekkorukat. Tehát ez egy hihetetlen olyan technikai forradalom, ami minden generációt érint, tehát ugye az nem csak a fiataloknak, hanem az időseknek is egy kihívás és egy lehetőség.
Említetted a CD-t, és ez a minap jutott eszembe egyébként, hogy annak idején én a szakdolgozatomat hát még flopira írtam, vagy legalábbis arra lett elmentve. És eszembe jutott, hogyha esetleg szeretném azt valahogy onnan elővarázsolni, akkor találok még valahol szerte Budapesten, nem tudom, vagy az országban, vagy a világban olyan helyet, vagy egy olyan számítógépet, ami még olvassa a flopit.
Vannak ilyenek, hát most már ilyen USB-s eszközök vannak, amivel lehet flopit menteni, illetve hát mindenféle ilyen régió múltmentő eszköz létezik, tehát ilyen diaszkenner, amivel pozitív meg negatív filmeket lehet beolvasni és digitalizálni, akkor kazettát, van olyan USB-s eszköz, ami lemezjátszó, és akkor lemezeket lehet be digitalizálni MP3-ba, vagy valamilyen digitális formátumba, tehát azért léteznek ilyen eszközök.
Vagyis van egy olyan kütyű, aminek a vezetékének a végén lényegében egy USB csatlakozó van, a másik oldalon pedig egy floppy olvasó?
Igen.
Tényleg létezik ilyen? Aki ezt kitalálta, a legnagyobb zseni a világon.
Igen, igen. Hát mondjuk a floppy-s mentése inkább már nem nagyon. Nekem nincs ilyen eszközöm, tehát én már azért a CD-re, meg hordozható merevlemezre mentek, meg felhőben.
Elég jó otthon vagy az online világban, a számítógépek világában, illetve a számítógépek biztonságának a világában, és említetted, hogy hangmérnöknek készültél eredetileg. Mikor találkoztál először, és hol számítógépen? Mert amikor te kicsi voltál, és a kis Istvánka még nem tudom, focizott, vagy bringázott valahol a környéken a srácokkal, akkor talán még azt a szót sem lehetett hallani, hogy számítógép, nem hogy ránézni egy Commodore 64-re, vagy valamire.
Igen, igazi offline gyerekkorom volt tényleg ezekkel a foci, gördeszka, bicikli és hasonló. Néztem rendszeresen az akkori fekete-fehér hétfői adásszünetes tévét, és akkor abban volt a kisfilmek a nagyvilágból, meg a Kudlik Júlia vezette
Delta.
És a Deltában már voltak olyan jellegű grafikai programok, amikkel ilyen 3D modellezést, amit az AutoCAD meg a 3D Studio tudott régen, vagy ugye most is vannak ilyen jellegű programok, és hát engem elbűvölt ez az a világ, hogy megalkottam egy 3D-s modellt, és akkor utána be lehetett futtatni anyaggal, hogy bőrből legyen, zebrabőrből, téglából, kakakólás üvegből, bármiből, tehát ez ilyen fantasztikus volt, de ugye csak tévében. Később aztán elhozta az idő, hogy ezt én is meg tudtam csinálni a saját gépemen, csak hát 20 év elteltével, és a bátyám az AutoCAD-nél volt rendszerszervező, és akkor egyszer-kétszer bemehettem megnézni, hogy milyen körülmények között dolgozott, hát ugye a nagy szobányi komputerek voltak, és akkor azt mondta, hogy játszunk. A játék az abból állt, hogy volt egy konzolírógép, és akkor föllőttek valahol egy rakétát, és akkor nekem egy kisebb vagy nagyobb számot kellett mondani, hogy én majd le tudjam szedni, és akkor abból állt az úgynevezett játék, hogy beírt az ember egy számot, és akkor utána a gép egy kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy ez aláment, ez fölé ment, és hát vessük össze azt, hogy milyen játékok léteznek ma, hát fantasztikus, csillog a víztükör, és mint egy kommandós azt csinálsz, amit akarsz.
Vagyis az első találkozásod egy akármilyen számítógéppel az lényegében egy ilyen játék volt.
Igen, igen.
Az is érdekes egyébként ebben, hogy amikor te még kicsi voltál, és még bringáztál, meg focisztál a környéken a srácokkal, meg utána volt ez a bizonyos játék, akkor utána még inkább belástad majd magad. Persze telt közben az idő a számítógépek világába. És hát manapság minden második utcasarkon lehet már olyan tanfolyamot találni, hogy az embert tovább képzik, nem tudom, számítógépes beltartalom területén. De amikor te olyan idős voltál, hogy hogy akkor pályaválasztás, vagy továbbtanulás, vagy éppen elmélyednél valamilyen szakmában, akkor még nem voltak olyanok, hogy akkor számítógépes ismereteket tanítanak bárhol is.
Nem, egyáltalán nem volt. Egyébként hangmérnök képzése létezett, tehát ahhoz kellett volna egy zenei, meg kellett egy műszaki egyetem, vagy kandó, vagy valami hasonló, és hát a számítástechnikai képzés az egyáltalán nem volt meg. De én azt láttam egyébként, amikor elvégeztem a programozói sulit is, vagy igazából az csak egy ilyen belépő volt. Tehát voltak olyanok, akik amikor megszerezték ezt a diplomát, akkor adtak egy puszit a papírnak, és akkor ugye büszkék voltak magukra. Én meg tényleg úgy éreztem, mint a jogsinál, hogy az ember megkapja ezt a papírt, és onnan indul az élet, és meg kell tanulni mindent, a kézifékes fékezést fölfelé a lejtőn, és mindenféle egyéb trükköket, és úgy érzem, hogy még mind a mai napig olyan sok tanulnivaló és érdekesség van, hogy nem tudok betelni vele, csak a 24 óra szab határt az egésznek.
Nagyon felgyorsult egyébként a világ, nyilván a számítógépek működése, és hogyha most manapság le kellene ülnöd egy Commodore 64, vagy egy kb. Abból az időből származó számítógép el, és azon csinálni bármit, meg tudnád még csinálni, benne van még a fejedben az a tudomány, hogy akkor azon, hogy kell programot írni, vagy ugye, hogy 2021-et írunk, leülsz a számítógép el, és 10 perc alatt akármit megcsinálsz.
Igazából én programozó voltam eredetileg, tehát 10 évet le is dolgoztam nagyvállalatnál, a Volantefunál, meg az Erőtervnél dolgoztam, de aztán utána folyamatosan a munka mellett egyre nagyobb kihívást jelentett ez a vírushelyzet, és akkor először csak ilyen megbízott vírusvédelmi felelős lettem, aztán hát körülbelül úgy 2000-től kezdődően már főállásban is ilyen dolgokkal foglalkoztam.
Ez azt jelenti, hogy átfordítom, hogy egyébként a programozást, illetve a számítógépek működésének a csinyát, binyát, azt autodidakta módon kezdted el megtanulni, és majd utána jött ez a programozói zsuli?
Igen. Tehát a Commodore 64-ben igazából el voltam így, tehát így szerettem valamennyit játszani, de hál' Istennek, tehát az én szerencsém az, hogy engem ezek a játékok így igazából nem fogtak meg. Engem mindig ez a hekkelgetés, a jó értelmű hekkelgetés fogott meg. Mi lenne, ha ezt csinálnánk, vagy ezt az eszközt, ami nem erre való, másra használnánk, belenézzünk a memóriájába, keresünk benne valamilyen mintát, mit lehetne másra használni, és akkor ez nekem aztán később, amikor már PC-s világban voltam, ez nagyon jó ilyen gyakorlás, meg tanulási mód volt, és voltak olyan osztálytársaim, akik meg belezúgtak ilyen mindenféle játékokba, és akkor végigjátszották az éjszakát, olyan volt a szemünk, mint egy lövésnyom. Nekem meg ugye a kísérletezésre megmaradt az energiám.
És arra emlékszel, hogy volt ilyen nagy rácsodálkozás egyébként? Nyilván tudunk ilyen, mondjuk, hogy korszakokat felsorolni a számítógépek fejlődésének a világában. Az első nyilván az, amikor a nagy dobozméretű számítógépekből megjelent majd a személyi számítógép, talán fogalmazhatok így, ami hát még akkor nagyon másképp nézett ki, a Commodore 64, aztán utána jöttek majd a különböző másik kinézetű, aztán majd jöttek a laptopok, stb. Volt ilyen rácsodálkozás egyébként időről időre a számítástechnikának a fejlődésére, vagy a számítógépek fejlődésére, hogy akkor hú, hát ez most olyan, hogy nem is hittem, hogy ilyen valaha létre fog jönni. Ilyenek voltak egyébként neked az életedben?
Hát sok ilyen állomás volt. Azért igazából a munkahelyi kategória az 81-ben indult az XT-vel, aztán 82-ben jött az AT, és akkor ugye ezek az IBM kompatibilis gépek, ezek igazából onnan indulnak, tehát mondjuk egy Commodore 64-et egy cégnél használni, az igazából az gyerekség. És hát voltak azért olyan események, amiket így a szemem sarkából azért követtem, tehát amikor ugye a Deep Blue először verte meg a Kasparovot sakkba, aztán ugye a Go program, amikor ugye először tudott embert hatékonyan megverni, akkor most ugye ezek a szuperszámítógépek is minden évben megválasztják, hol amerikai, hol kínai, és akkor hát ilyen fantasztikus teraflopsos teljesítményeket tudnak letenni az asztalra, tehát ez egy elképesztően fejlődő világ.
Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is a Budapesten élő és dolgozó Csizmazi a Darab István, IT-biztonsági szakértő. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt közel negyed órában. Többek között arról, hogy bringázással és focizással kezdted, aztán utána egyszer csak majd láttál egy hatalmas számítógépet a testvéred jó voltából, aki akkor már rendszer szervező, vagy mi volt pontosan, jól mondom, rendszer szervező volt, játszottál egyet, nagyon megtetszett, és beleástod magad a számítógépek világába. És hát most ott járunk, hogy 2021-ben vagyunk, és hát nyilván volt egy ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor ezzel komolyabban elkezdek foglalkozni, meg volt egy másik olyan pont, amikor megjelentek azok a bizonyos vírusok. Mert hát a számítógépek világában is megjelentek a vírusok, és te azzal elkezdtél foglalkozni.
Igen, hát én a programozásnak azért nagy szerelmese voltam, tehát én Clipperbe és C-be programoztam nagyvállalatnál több mint 10 évig, és hát nagyon szerettem, az volt a varázsa, hogy leült az ember az asztalra, ez egy ilyen demokratikus műfaj volt, itt nem volt szegény ember vagy gazdag ember, volt valami a fejedbe, és akkor leültél, és a semmiből valamit csinálta, egy működő valamit, ami megoldott egy problémát, tehát ez nekem rettenetesen tetszett, és aztán hát ezek a vírus dolgok, ezek meg olyanok voltak, hogy nekem így egy ilyen Sherlock Holmes-os beállítódásom van, tehát szeretem megérteni, kinyomozni a dolgokat, és akkor ugye megjelentek azok a programok, ahol leestek a karakterek az alsó sorba, újraindították a gépet valamit, és akkor ugye szerettem volna megérteni, hogy mi történik. És akkor volt egy kedvenc tanárom, akivel ott leültünk, aki C és Assemblerrel foglalkozott, és akkor elkezdtünk ott a memóriába turkálni, hogy mi történik, hogy történik, és hát tulajdonképpen ez a vírus laborba való munkálkodás is ilyen, hogy ott vannak ezek a kártékony kódok, amiből így naponta ilyen 3-4-500 ezer új minta keletkezik, és akkor hát vissza kell fejteni, hogy ezek mit csinálnak, hogy kommunikálnak a hálózaton keresztül, mit próbálnak megtenni, fájlokat létrehozni, állományokat ellopni, stb. És akkor ez egy ilyen nyomozósdi munka, legalábbis a munkának ez a része.
Azért fura ez, mert én alapszintű felhasználó vagyok, amit meg kell tudni csinálni a számítógépen, azt megcsinálom. De úgy gondolkodom másik oldalról, hogy nyilván, hogyha a számítógépen történik valami, az magától nem tud történni, az csak úgy tud megtörténni, gondolom én, hogy valaki a világ bármelyik pontján, egy ember ott ül, és ő akkor valami olyan programot ír, ami az azzal kapcsolatba kerülő számítógépeken valamilyen problémát, valamilyen kárt fog okozni. Magától nem alakul ki ilyen.
Igen, igen, hát ezeknek a vírusoknak az evolúciója is egyébként roppant érdekes. Régebben, nem is tudom, már talán több mint 10 éve volt egy ilyen kis sorozatom a PC World újságban, aminek az volt a címe, hogy a vírusok varázslatos világa, és akkor úgy megpróbáltam ezt a korszakot így fölölelve elmondani, hogy milyen változások történtek. Hát tulajdonképpen 86-tól számítjuk a 0 km követ, akkor jelent meg a első széles körbe IBM kompatibilis gépeken terjedő Brain vírus. Ez egy pakisztáni gyártmányú vírus volt, ami ilyen floppy másolás próbált megakadályozni, és hát érdekessége, hogy azok, akik ezt készítették, ugye meg akarták akadályozni az illegális másolást, de beírták a nevüket, címüket, lakcímüket, telefonszámukat ebbe a vírusba. Egyébként a Mikko Hiponen, aki a finn F-Secur cégnek egy ilyen biztonsági szakértője, a 25 vagy 30 éves évfordulón, amikor a vírus ennyi idős volt, elment hozzájuk Pakisztánba, és ugyanott laktak, és csinált velük egy interjút, föltöltötte a YouTube-ra. Tehát ilyen elképesztő. És akkor hát minden évben, vagy hát így ebbe a 36 év alatt, most már 35 év alatt folyamatosan változtak ezek a vírusok, és akkor eleinte ezek megpróbáltak ilyen látványos dolgokat csinálni, mentőautó szaladgált át, fejre állt a képernyő, leestek a karakterek, stb. De most már egyre inkább azt látjuk, sőt legalább 10-15 éve, hogy egy ilyen bűnözői kör használja ezeket, és az adatoknak az ellopása, az észrevétlenül maradás az egyik opció, a másik pedig az, hogy eltitkosítom az adatokat, és ezért pénzt kérek, hogy visszaadjam.
Majd mindjárt beszélünk arról, hogy milyen típusú vírusok vannak, meg hogy hogy lehet ezeket felfedezni, mármint a számítógépes vírusok világában, viszont előtte még említetted, hogy igen, voltak olyan pillanatok, meg pontok, amikor rácsodálkoztál a számítástechnika, illetve a számítógépek fejlődésére. Volt ez az, amikor ugye a Kasparovot megverte a számítógép, meg utána, amikor a Go-ban a számítógép megverte az embert, és annak idején, amikor 99-ről 2000-re fordult át ugye a világ, akkor volt egy nagyon népszerű betűszó, az Y2K. Nyilván te is figyelted, hogy akkor na most ennek van valóság alapja, vagy nincs valóság alapja?
Igazából az volt a valóság alapja, hogy spóroltak a karakter számokkal, és igazából nem írták ki a teljes évszámot, hanem ugye csak két karaktert hagytak neki, és azok az üzleti jellegű felhasználások, vagy programok, ahol ugye ezt a helyspórolást beletették, ezeket át kellett állítani aztán a 2000-es évfordulóra. Ebből születtek egyébként olyan filmek, hogy ilyen horrorfilmszerű, hogy amikor átvált a dátum, akkor sötét lesz az egész földön, leáll a bankrendszer, meg hasonló, de hát ezek persze csak mesék voltak, de munka az tényleg volt vele. Egyébként egy vagy két évvel ezelőtt még láttam olyan hirdetést, tehát egy nagyon régi programnyelv volt ez a COBOL, ez a Common Business Oriented Language, már 20 vagy 30 éve nem programoznak ezzel, és kerestek valami szakértőt, hogy volt egy magára hagyott program, amivel valamit kellett volna kezdeni, át kellett volna írni, és kétségbe esetten kerestek hirdetés útján valakit, aki hozzá tud még ehhez szólni, így 30 év távlatában.
Hogyha már a filmeket említed egyébként, legalább két film eszembe jut, ami ezzel kapcsolatos, és hogy mennyire igaz, vagy mennyire nem, vagy mennyire így dolgozik egy hacker, vagy nem így dolgozik. Nyilván látod a Karthal című filmet, ugye John Travoltával és Halleberével a főszerepben, ott neki egy hidrát kellett talán csinálni, és nem tudom, hogy milyen rendszerbe kellett beférkőznie, és rengeteg sok monitor, meg különböző klaviatúrák voltak előtte. Ilyen létezik egyébként a világban?
Hát szerintem kevés köze volt a valósághoz ennek a filmnek, és igazából aki életében is programozói munkát, vagy hekkelést, vagy bármit végzett, az ugye tudja, hogy nem úgy működik ez a kód készítés, hogyha egy pisztolyt nyomnak a fejemhez, akkor viszont 10 másodperc alatt el tudom végezni azt, amit ez esetleg órák kellenek. Tehát ezek inkább ilyen hollywoodi történetek.
A másik pedig, ami eszembe jut, és ennek lehet, hogy van valóság alapja, de majd mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz engem ebben a hitemben, a Közösségi Háló című filmben, ami ugye a Facebook születéséről szól, hogy akkor leültettek nem tudom hány srácot, hogy akkor na, tessék gyorsan megírni egy programot, és egyébként 3 perc alatt kész is volt vele, az, aki a leggyorsabban megcsinálta.
Igen, hát érdekesek egyébként ezek a filmek, sőt, igazából akkor igazán érdekesek, amikor eltelik legalább 10-20 év, és akkor megnézzük, hogy hogy keletkezett a Facebook, vagy ugye a Microsoftnak a történetét, most visszamenőleg különösen érdekes megnézni, hogy igazából ők ugye fölvásároltak csak egy kész operációs rendszert, és aztán meglátták benne az üzleti lehetőséget, és hát sokszor látjuk azt, hogy az, aki az érdemi munkát végezte, nem abból lesz a milliárdos, meg a tulajdonosa ennek a cégnek.
IT biztonsági szakértő vagy, vagyis otthon vagy a vírusok világában, amióta egyébként felütötték a fejüket, 1986-ot említettél, hogy akkor volt ugye 0 km-kő a vírusok világában. Igen. Körülbelül. Hogyan lehet védekezni a vírusok ellen? Nyilván vannak ilyen vírusírtó vagy vírus észlelő programok, de egyáltalán honnan tudhatjuk, hogy bármilyen vírus került a számítógépünkre?
Hát először is ugye azt bocsátanám előre, hogy ez az IT biztonsági szakértés is olyan, hogy igazából mindenhez már az IT biztonsági szakértő se ért. Már ez is fragmentálódott legalább 20-30-40 különböző szakmára. Amikor én elkezdtem dolgozni programozóként, akkor igazából mindenhez értettem. Tehát elküldtek gépet venni, összeállítottam az alaplapból a gépet, akkor megformáztam, programot írtam, tehát akkor úgy mindenhez értett az ember, és ahogy fejlődött a technika, megjelentek egyre többféle perifériák, egyre többfajta programnyelv, az embernek muszáj volt specializálódni, és mindenhez nem ért. Ma már ez a biztonsági szakma is olyan sokrétű, hogy külön van logelemző, tűzfal specialista, adatbányász, stb. Tehát egyszerűen mindenhez nem lehet érteni. Nekem ez a vírusokkal való foglalatoskodás volt az, amiben az időmnek a jó részét eltöltöttem, és igazából itt is lehetett látni korszakokat, tehát ugye régen volt egy ilyen hiedelem, hogy akinek Linuxa van, vagy aki Macintost használ, az bezzeg nem érheti semmilyen károt, nincsenek vírusok, sőt kényesen ugye kikérték maguknak, hogy ez történt. Aztán 2012-ben volt egy fordulópont, ahol volt egy óriási nagy ilyen botnetes fertőzés, ilyen zombi géphálózat volt a Macintos gépeken, igaz, hogy egy Java hibán keresztül, tehát hogy nem maga a Macintos rendszeren keresztül keletkezett ez a sebezhetőség, de akkor történt egy olyan dolog, hogy az volt régen kírva az Apple-nek a honlapjára, hogy nincsenek vírusok a Macintos platformon, és akkor lecserélték ezt az üzenetet, hogy ez egy biztonságos platform, és a Wayback Machine-nal, ha megnézi az ember a weblapnak az eredeti kinézetét, meg azt, ami most van kírva, akkor így látja a kontrasztot, hogy hát igen, őket is elérte, és hát léteznek már vírusvédelmi programok Linuxra is, Macintosra is, tulajdonképpen androidos telefonra is érdemes föltelepíteni.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked.
Köszönöm szépen.
Ennyi volt már a Slágerkult első része, Budapesten élő és dolgozó, Csizmazi a darab István, IT biztonsági szakértővel. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a Slágerkultot.